hanem belőlünk születik. Mindannyiunk felelősségvállalásából.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
Ha a Tokajról beszélünk, nincs magyar ember, aki ne ismerné a 14. Lajosnak tulajdonított mondást, a borok királya, a királyok bora. Évszázadokig azt hitték, hogy gyógyít, s hogy a mészszínű fürtök folyékony aranyat tartalmaznak. Mai adásunkból kiderül, hogyan lett Tokaj környéke a leghíresebb magyar borvidék, kik és milyen utakon szállították Európa távoli vidékeire a magyar bort. Megtudhatják, mennyit ért a tokaji a diplomáciában, s hogy lehetette vele tompítani az irodalmi kritikát. Köszöntöm hallgatóinkat, Wagner Mária vagyok. Jöjjenek velünk a Tokaji Világörökségi Bormúzeumba, ahol Demján Szabocs történész muzeológus mesél a tokaji bor történetéről. Mikor nyílt ez a múzeum? Egy nagyon szép patinás épületben van, régi épület, de mindennek új illata van.
Így van, nagy történelmi múlttal rendelkező épületről van szó. 1790 körül épült, eredetileg sör, valamint pálinka főzéssel foglalkoztak itt. Aztán a 19. század második felében a helyi izraelita hitközség birtokába került, egy ilyen felekezeti iskolát, valamint rituális fürdőt alakítottak ki benne, illetve a hitközség számú elöljáróinak a lakásai úgy szintén ebben a nagy építményben kaptak helyet. Aztán a II. Világháborút követő évtizedekben bérlakásukat létesítettek benne, azonban az építmény állapota jelentős amortizáció ment keresztül, míg nem 2015-ben felújították, és azóta pedig világörökségi bormúzeum.
Honnan indul a híres tokaji bor története?
A legelső lelet, amely feltételezi itt a borvidék a szőlőművel is jelenlétét, az a Krisztus előtti 4. évszázadra datálható. Szkítakkori szőlőmag maradványokról van szó, amelyeket Miskolc közelébe sikerült megtalálniuk a régészeknek. Már a honfoglaló őseink is megtelepedtek ezen a tájegységen. A nyelvészek a nyelvi emlékeinkből tudnak arra következtetni, hogy például már honfoglaló őseink mondjuk ismerték a seprő és egyéb a szőlőműveléssel kapcsolatos szavakat.
Honnan datálódnak az első írásos emlékek?
Az első írásos emlék Könyves Kálmán királynak az 1100-ban kiadott törvénykönyve. Van egy pontja, amely arról szól, hogy a korábbi magyar királyok által adományozott szőlőterületek megmaradnak azoknak a személyeknek a tulajdonában, akiknek adományozták ezeket.
És kik voltak ezek? Róluk tudunk-e valamit?
Ők magyar birtokosok voltak, és erre a zsinatra tarcalom került sor, ugyebár a szomszédos településen.
Gondolom, ezt a tatárjárás akaszthatta meg.
Óriási pusztítást vittek véghez, és főképpen ezzel volt magyarázható, hogy főleg a tatárjárás után, illetve a 13. században is a borvidéknek ezen elnéptelenedett részeire, főképpen különböző szerzetes rendeket, valamint francia földről vallon telepeseket is letelepítettek, akik a magukkal hozott ismeretekkel szintén hozzá tudtak járulni itt hegyalján a szőlő és borkultúra további fejlődéséhez.
Ennek a betelepítés egyébként nyelvi emlékei is vannak, például a település nevekben.
A Bodrog olaszira, vagy olasz liszkára gondolunk, ezek a nevükben is őrzik ezeknek a telepítéseknek az emlékét, hiszen a korszakban gyakran ezeket az új latin nyelvet beszélő telepeseket olaszoknak is nevezték. Azonban jelenlegi tudásunk szerint ezek a telepesek nem Itáliából, hanem ugye francia földről érkeztek.
Tája is egy francia szó.
Tája nevét meg sem említettem, pedig kellett volna, hiszen ugye a településnek a neve a magyarra fordítva írtásföldet jelent.
Ez a vulkanikus talaj, ezt az isten is szőlőtermeléssel szánta.
Így igaz, ugyebár a borvidék északi és nyugati határát az Empléni hegység képezi, vagy eredeti elnevezéssel élve az Eperjes-Tokai hegység, amely vulkanikus hegylánc, és valóban a vulkanikus kőzeteken később jó minőségű talaj alakult ki, amely nagyon kedvezít a tájegységen a szőlőtermesztésnek. De igazándiból, hogyha a szőlőtermesztésre gondolunk, akkor nem csak a talajról, mint fontos tényezőről kell említést tennünk, hanem a napsütötte hegyoldalakról, valamint a Bodrog és a Tisza folyó által kialakított mikroklímáról, amelyek úgy szintén olyan feltételeket teremtenek, amelyek egyedi zamatokat kölcsönöznek a tokai bornak.
Akkor, amikor még a török nem indult meg, akkor nagyon híresek voltak a déli borvidékek, mint például a szerémségi borok. Akkor is ugyanolyan magas polcon volt a tokai, mint később?
Magas polcon volt a tokai, de egészen a 16. század elejéig a szerémségi borvidék számított az ország legfontosabb borvidékének. Az 1520-as években azonban a törökök megszállták a szerémséget, és ez időtől kezdve a borkedvelőknek a figyelme fókuszált hegyaljára. Maga a tokai bor egyébként az elsősorban Lengyelország felé irányuló kereskedelembe a 15. század végén, tehát az 1480-as években Mátyás király uralkodásának az idején kapcsolódott be.
Ezt írta Galeotto Marzio a tokai szőlőről. Hallatlan csuda dolgot említek fel, amiről azt mondják, hogy máshol sehol nem fordul elő. Ott ugyanis aranyterem vessző alakban, hasonló a spárgához, néha meg a szőlőtőke körül tekerődzött kacs formájára.
A régi időkben komoly tudós emberek úgy gondolták, hogy a tokai bor az aranytartalommal rendelkezik. Nyilvánvalóan gyönyörű aranysárga színe, valamint finom íze miatt gondolták ezt így.
Állítólag Paracelsus, a Bázeli Egyetem orvos professzora eljött Magyarországra azért 1524-ben, hogy megnézze magának ezt a varázsvesztőt.
Az újabb kutatások fényében nagy valószínűséggel sajnos a híres svájci professzor nem járt a borvidéken.
Csak ez legenda?
Egy forrás félreértelmezésén alapul ez. De az viszont tény, hogy például egy újságcikk tanúsága szerint 1779-ben maga Mária Terézia királynő vitetett innen hegyaljáról egy szőlőfürtöt Bécsbe, és ott a Bécsi Egyetem munkatársaival megvizsgáltatta, hogy rendelkezik-e a szőlőfürt aranytartalommal, tehát nyilvánvalóan nekik nem is sikerült kimutatniuk az arany jelenlétét.
Az aszószóban ugyanaz a szótő, mint az aszalt szóban. Valami megszárad, megtöpped. Mi is tulajdonképpen az aszó?
Kedvező időjárási tényezők esetén megtelepszik az úgynevezett botrytis cinerea nevű nemes penészgomba a szőlő szemeken, és elsősorban a nyári párás hajnalok azok, amelyek leginkább kedveznek ennek a penészgombának, és ez idézi elő a szőlőszemeken a nemes rothadást, vagy más szóval az aszusodást, amelynek következtében a szőlőszemek így egy kicsit a mazsolához hasonlóvá alakulnak át, és nyilvánvalóan az ilyen aszuszemekből készített bor az nagyon ízletes, nagyon édes.
Mindig is volt itt aszú?
Jelenlegi tudásunk szerint a tokai aszú az a 16. században született meg, és a Világörökségi Bormúzeumban látható annak a dokumentumnak a másolata, amely az aszú első írásos említéséről szól. 18. századi másolatban maradt meg, de egy 1571-es tokai keltezésű iratról van szó, Garai Máténak, egy tokai szőlőbirtokosnak az örökösödési levele. Ő elhunyt, és ezt követően az ő gyermekei felosztják egymás között apjuk vagyonát.
Az vitézlő Garai János bátyám uramhoz peniglen mutatom oly szép atyafiságomat, hogy az tokai pincében lévő 70 hordó és 52 áttalag aszúszőlő borokhoz nem tartom semmi nemű jussamat, és ő kegyelmének adom mindegészlen.
Az pedig tényleg művelődés történeti érdekesség, hogy ezt a tokai aszút öröklő Garai János leánytestvére, Anna, a férje halála után férjhez ment a Vizsói Bibliát fordító Károlyi Gáspárhoz, aki így a házasságuk ideje alatt a nevezetes hétszőlő birtokkezelője lett Tokajban.
A magyar közfelfogásban élénken él egy legenda, miszerint az első asszúbort itt a Borvidéken Szepsi Lackó Máté protestáns prédikátor készítette el valamikor 1630 körül Sátoraljaújhelyen, és ő ezzel kedveskedett úrnőjének, Lóránfi Zsuzsannának, aki első Rákóczi György felesége volt. És bár nagy valószínűséggel ez egy valós történelmi esemény volt, azonban ez az előbb általam említett dokumentum igazolja, hogy bizonyosan már jóval korábban is készítettek asszút.
És már akkor is volt egy puttonyos, két puttonyos, vagy akárhány puttonyos?
Nagy valószínűséggel válogatlan termésből készült úgynevezett asszuszőlőbor volt. A asszuszemek külön válogatásáról az első forrás, az csak az 1600-as évek első felében tesz említést. A puttonyszám szerinti asszukészítésről a 18. század első felében tesznek először említést a források, de könnyen elképzelhető, hogy már jóval korábban is készítettek asszúbort itt hegyalján, csak erről ugye nem maradt fenn írásos forrás.
Első leírása Matolai Jánostól származik, aki 1732. októberében éppen szüretkor járta be a hegy alját.
Az asszúszemeket leszedik szárukról és puttonyokba töltik, egy-egy 90 icés átalakba, ki egy, ki kettő, ki három, sőt, aki a töményebbet kedveli, több puttonyra való asszútörköly levét szánja. A puttonyok tartalmát kádba borítják, s ami ott az asszúszemekből magától kiszivárog, annak neve eszencia. A többit összenyomják és kitapossák, amíg összezúzva pippé nem áll össze. Azután a legjobb szőlőkből csomoszolt mustot öntenek rá, derekasan összekeverik, s fedővel letakarva hagyják, amíg együtt megerjedve a törköly felszáll és leszedhetik. Ekkora levet szűrőn engedik át, a törkölyt pedig kézzel kinyomkodják, majd újból kitapossák.
Bejöttünk egy olyan helyre, ami nagyjából olyan, mint egy patika. Üveges vitrínben régi módi patikus üvegek, tégelyek vannak. Azokban mi van?
A régi források szerint még a 20. század első felében is a tokai asszúbort, például Németországban, Ausztriában és Magyarországon, sőt más források szerint még például Japánban is orvosságként árusították. Ugyanis úgy vélték, hogy az asszúbor az segíti az embert abban, hogy megőrizze az egészségét. És úgy gondolom, hogy ebben egyébként nagyon sok igazság van, hiszen az asszú az például penicillin tartalommal is rendelkezik, valamint nagyon sok ásványi anyagot, nyomelemet, vitamint is tartalmaz, de ez egyébként más tokai bortípusokra is jellemző, mint ahogy a régi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy különböző betegségek kezelésére, például vérszegénységre vagy gyomorbántalmakra is javasolták a tokai bor fogyasztását. Tehát nyilvánvalóan most már jól tudjuk, hogy természetesen a tokai bor sem tartalmaz ugyebár aranyot, viszont áttételesen mégiscsak volt benne igazság, ugyanis a tokai bor kereskedelmével foglalkozó nagy vagyonokat szerzett. Ugye Rákóczi Zsigmond a 16. század végén is főképpen azzal alapozta meg a Rákóczi család vagyonát, hogy bekapcsolódott hatalmas birtokai segítségével a lengyelországi borkereskedelembe.
Erre ráépül egy csomó ipar. Tehát a bornak hordó kell, ez magával hozza az üvegipart.
Így igaz. Egyébként a palackozásnak a Borvidéken való meghonosításában második Rákóczi Ferenc is komoly szerepet játszott, ugyanis 1698-ban üveghutát létesített a közeli regéci uradalom területén. Ez a mai három huta települések helyére lokalizálható. És nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy a hatalmas birtokain előállított borok számára nagy mennyiségben gyártson palackokat.
Hogy miért volt a borkereskedelemnek kiemelt szerepe a középkorban, arról Rapp Péter építészettörténész beszélt a Bártfai Városházán 2017-ben.
A bor, a szőlőművelés az mindig különleges volt a középkorban. Mindenhol kellett biztosítani a bor ellátást, mert az ivóvíz az nem volt biztonságos. Ugyanakkor szőlő nem mindenütt termett, Európában sem, a Rajnától északra gyakorlatilag már sehol sem. Ezért egyrészt nagyon rafinált és Európa szerte kiterjedt kereskedelmi hálózatok jöttek létre, másrészt pedig a középkori joggyakorlattól eltérően engedték a bebirtoklás intézményét. Ez azt jelentette, hogy egy másik város polgárának is joga volt valahol szőlőtermő területet vásárolni magának. A felvidéki és a szepességi városoknak Tokaj hegy alján a 16.-17. században nagyon jelentős szőlőbirtokaik voltak.
A szállítás persze sok veszéllyel járt. Legyen szó vízi vagy szárazföldi útról. Hallgassanak meg egy részletet Krúdi Gyula Esti út című novellájából. A 31 évvel ezelőtti felvételről Gábor Miklóst hallják.
Nem egyszer neves személyiségek hosszú időn át háborítatlanul húzódtak meg, majdnem, hogy postacímpontossággal megjelölhető zugaiban a Kárpátnak. Tudhatta az bárki, hogyha Szepességből mondjuk Sáros megyébe igyekszik, a Purzelgrundot, épp az átjárót nem ússza meg betyárokkal való mulatság nélkül. A Gömörbe igyekvő jól tette, ha elkerülte a Gerava hegyet, az utonállók ismert tanyáját. Liptó felé a sűrű Hochwald rejtette a veszedelmet. Itt bizony maga Jánosik volt a vámszedő. A szepesi magúra vagy a haligóci cseppkő barlangok is több rablót láttak a maguk idején, mint szent életű szerzetest. Olyannyira így volt ez, hogy a Havran hegyet történetesen egy Havran nevű rossz fajtáról nevezték el. Aksamit cseharamia volt az Aksamitka barlang keresztszülője. Aki utazni akart, általában ismerte ezeket a rablótanyákat. És vagy kellőképpen felfegyverkezett, ha elég erősnek hitte magát, vagy, ha józan eszű, bölcsember volt, alkuba bocsátkodott az utonállókkal, akik ilyen esetben nem csak elbocsájtották a jámbort, de fegyveres oltalmat is nyújtottak neki a konkurencia további zaklatásai ellen. Ó, régi szép idők!
A 18. századtól aztán nagy számban jelennek meg a borkereskedésben a görögök.
Ők eredendően az Oszmán Birodalom területéről menekültek Magyarországra. Voltak éppen ez egy heterogén összetételű népesség volt.
Görögök, albánok, macedónok, szerbek.
Ez egy ilyen összefoglaló név, ez a görög elnevezés, és elsősorban a vallásukra utal. Ugyanis ez a...
Görög-keletiek.
Így, hogy mondja.
Gondolom, ezek a görög kereskedők fenntartották a maguk kereskedőházát, de nyilván nem maguk ültek szekére és vitték a bort messzi útra. Kik voltak a fuvarosok?
A fuvarosok elsősorban helybéri lakosok voltak, akik valóban ugye a kereskedők megbízásából lebonyolították ezt a tevékenységet, és a borkereskedelemből származó vagyon pedig főképpen ezeknek a kereskedőknek a kezében összpontosult. Ezzel magyarázható, hogyha például mondjuk ugye a Tokai Sétáló utcán sétálunk, akkor számos gyönyörű barokk kőházat látunk. Ilyen például a Tokai Múzeum épülete is, amely a 18. század végén épült.
Van is önöknek egy szépen berendezett szobájuk, egy görög kereskedő szobája, aminek lenyűgözően szép a falfestése is, és a berendezése is, ami tökéletesen mutatja, hogy milyen polgári luxusban éltek ezek az emberek.
Így van, a falfestés, amit említett, hogyha figyeljük a falakat, akkor kaftánt és turbánt viselő figurális ábrázolásokat is láthatunk, amelyek egyértelműen utalnak a ház eredeti lakóira, a görög kereskedőkre, akik ebben az időben ilyen öltözéket viseltek.
Mikor kapcsolódtak be a zsidók a borkereskedelembe?
Az első izraelita vallású bevándorlók nagyobb létszámban a 18. század elejétől jelennek meg a borvidéken. Kezdetben főleg Morvaország és Szilízia területéről vándoroltak be, majd pedig a 19. század folyamán, főképpen a kiegyezés évtizedeiben fokozódik még jelentősebb mértékűvé az ő bevándorlásuk. Bevándorlásuk második hulláma pedig elsősorban Galícia területéről valósult meg.
Kultúrát alakítottak itt ki, aminek máig vannak nyomai.
Impozáns épületeket is emeltek, példaként említeném mondjuk ugye a zsinagógát, amelyet itt Tokajban építették, vagy a Mádi zsinagógáról mindenféleképpen említést kell tennünk.
Ide rajzoltak a falra egy térképet, hogy hogyan jut el a tokai bor mondjuk Szentpétervárra. Tehát Tokajból volt egy út, ami északra tartott, és Varson, Gdanskon keresztül ért el Szentpétervárat, egy másik pedig Kijevnek ment.
Pontosan így van. Ugye ez a térkép talán a tokai bor két legfontosabb felvevő piacát, illetve országát jeleníti meg, Lengyelországot, valamint Oroszországot, és ahogy ön is mondta, északra, a Balti-tenger irányába főképpen a folyóvízi szállítás valósult meg, ugye a Dunajecen, valamint a Visztulán szállították elsősorban a tokai bort, de nyilvánvalóan különböző szárazföldi útvonalak is vezettek Lengyelország felé, és Oroszország irányába pedig ugye szintén kétféle módon valósulhatott meg a borszállítás, vagy a Balti-tengeren keresztül, ugyebár hajóval, Szentpétervár kikötőjébe, vagy pedig szárazföldi útvonalon, Kijevbe, majd pedig onnan a cári udvarra, Szentpétervárra.
A tokai borkereskedelme a borvidéken túli falvaknak is virágzást hozott. Ilyen volt például Hejce, ahol a borkereskedők házai alatt hatalmas pincék húzódnak. Erről Kemecsi Lajos néprajzkutató múzeológus mesélt 9 évvel ezelőtt.
Hejce egy olyan település, ami soha nem tartozott a legendás tokai borvidékhez. Nem véletlenül a mai nap is eléggé gyenge minőségű bora van, és így volt ez a filoxöravész előtt is. Tehát ők nem a saját borukat árusították, szerencsére, hanem a sokkal jobb minőségű tokai bornak a közvetítő kereskedelmében vettek részt, és a Kassáig, föl Lengyelországig, vagy egészen Svédországig, az oroszokig, az orosz cárnak például Tokajban évtizedeken keresztül volt borfelvásárló komissziója, bizottsága, helyes kozák fiúkkal egyébként, akik innen szállították a szállítmányt. Amit itt látunk ebben a pajtában, ez egy borszállító fatengelyes, tehát a hagyományos és még a gyári vastengelyek előtti időszakot idéző szállító jármű, 4 gönci hordóval felszerelve, ahogy éppen elindulnak fuvarba, ez egy lovas kocsi, tehát lóval vont jármű, lőcsökkel tartanák az oldalát, ha ilyenkor lenne oldala, de itt csak a hordó van ugye fölrakva, és így indulnak szállítmánnyal. Izgalmas ez a kérdés a gönci hordóról, hogy ez hogy alakult ki évszázadok alatt, ez a 136,5 liter, ez az a mennyiség, ami egyébként az új gönci hordónak a mértéke. Ez valóban a jól szállítható mennyiség volt, ami még nem tört meg a szállítás alatt. Nagyon fontos tudni, hogy a tokai bort azt hordóval együtt adták el, tehát minden évben a tokai-hegyaljai kádármestereknek újra és újra mele kellett gyártani.
Demián Szabolcsal, a Tokai Múzeum történész muzeológusával itt beszélgetünk a Világörökségi Bormúzeumban. Érdekes története van Rákóczi és Nagy Péterrel kapcsolatban.
Valóban, ugyanis hát a tokai bornak nagy kedvelője volt nem csak az orosz cár, hanem például ugye 14. Lajos francia király is, akitől ugyebár a híres mondás ered, és el kell
mondani. Hogy a királyok bora?
A királyok bora, a borok királya, így igaz, és el kell azt mondanunk, hogy egyébként a tokai bor az nagyon fontos szerepet töltött be a diplomáciában, hiszen Rákóczi mindkét uralkodó számára kedveskedett tokai borral sok alkalommal, illetve azt is el kell mondanunk, hogy a két uralkodó nagy tételben vásárolt Rákóczitól tokai bor, és a borkereskedelemből befolyt összegek nagyban elősegítették azt, hogy Rákóczi fegyverrel és élelemmel lássa el a csapatait.
Milyen szőlőfajtát termesztenek itt?
A régi időkben számos szőlőfajta létezett a borvidéken. A szakirodalom szerint mintegy 150 szőlőfajta is létezett, ami lehet, hogy egy kicsit azért több a valóságnál, ugyanis gyakran előfordult, hogy bizonyos szőlőfajtákat különböző települési elnevezéssel illettek. Hogy egy példát mondjuk tokai, vagy éppenséggel szerencsi furmint, de hát nyilvánvalóan ez a két megnevezés ugyanazt a szőlő fajtát jelölte, től függetlenül nagyon sok. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy a nagy filoxéra járványt megelőzően is a 19. században még mintegy 30-40 szőlőfajta létezett a borvidéken. Ahogy ebben a vitrínben is láthatunk példát. Jó,
nem is hallottam a neveket. Rakszőlő, polyhos, fügeszőlő, budai góhér, sárga rumonya. Még a nevek is gyönyörűek, sárpiros, sárfehér.
Bizony, és köztük látjuk itt például ugye a kövérszőlőt is, amely egy olyan szőlőfajta, amiből ugye mind a mai napig lehet tokai bort készíteni. A szőlőgyökértetű vagy filoxéra járvány után válik dominánssá a borvidéken 3 szőlőfajta, a furmint, a házlevelű, valamint a sárga muskotáj.
Ma Tokaj hegyalját hány település alkotja?
Jelen pillanat pillanatban 27 település tartozik a borvidékhez, viszont kisebb mértékben változott a történelem folyamán. Például 1737-ben harmadik Károly király kiadott egy rendeletet, amelyben a borvidéket ő zárt borvidékké nyilvánította, és ez a 18. századi rendelete, ez 22 települést tartalmaz, amelyek akkor a borvidékhez tartoztak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a tokai borutakról mesélt Demján Szabolcs történész muzeológus. Figyelmüket megköszönöm a forrásokat felolvasó Gál Zoltán, Schwarz Nóra hangmérnök és Vancsók György gyártásvezető nevében is. Műsorunkat 60 napig még meghallgathatják a Mediaklikken, és ott vagyunk a Facebookon is. Maradjanak a rádió előtt, mert rövidesen friss hírekkel jelentkezünk. Wagner Máriát hallották.